A híresen jól termő bánsági földek kellős közepében vagyunk itt a Fornetti gyárában. Mekkora területen fekszik ez Hodony határában?
Tudni kell, hogy a Fornetti Románia az egy különálló gazdasági egység. A Fornetti Magyarországhoz szorosan kapcsolható, hiszen a Fornetti franchise tulajdonosa Palásti József, aki a román társaságnak is tulajdonosa. 2002-ben jött a vállalkozás Romániában, akkor alapították az itteni vállalatot. Első fázisban itt Hodony mellett lett egy akkor elég rossz állapotban lévő gyártelep vásárolva, amit azóta fokozatosan képített a vállalkozás. Körülbelül ennek a gyár egységnek az értéke 20 millió euró, több hektáron terül el. Pillanatnyilag 300 ember dolgozik itt. Tulajdonképpen itt történik a Fornetti termékeknek a gyártása. Tehát Romániában ezen kívül még van Agyagfalván, Hargita megyében, illetve Bukarest mellett Bragadiruba egy-egy telephely, de ott csak depózás, illetve kiszállítás előkészítése történik. Minden, ami gyártással kapcsolatos folyamat, az itt zajlik.
Gyakorlatilag, amit a Fornetti látványpékségekben előállítanak, megsütnek az ország bármelyik pontján, az alapanyag, a nyersanyag, az itt készül el?
Így van, tehát minden, ami a látványpékségekben, és nem csak a látványpékségekben eladásra kerül, fagyasztott vagy elkészített formában, az itt készül el. Technológiailag ez, ahogy a franchise is, Palásti József úrnak az úgymondja az idézőjelbe találmánya. Magyarán mi történik, itt elkészülnek a termékek, fagyasztott formában kerülnek ki a partnerekhez, akik ezt sütött formában árusítják. Tulajdonképpen ez is a lényeg a franchise-nak, hiszen egy franchise egy megoldást, egy kulcsakész vállalkozást kínál annak, aki a Fornettivel társul, hiszen ő az ő vállalkozásán keresztül minden olyan tudást és technológiai lépést megismer és megtanul, amivel utána ezt a látványpékséget tudja vinni tovább.
Ön a megboldogult Páncél Zoltán volt vezérigazgató helyébe került. Páncél Zoltán korai és váratlan halálával üresedett meg ez a poszt. Mióta tölti be a vezérigazgatói funkciót?
2013. március 1-e óta vállaltam ezt a megbízatást. Tudni kell Páncél Zoltán úrról, hogy ő volt az, aki ezt a vállalkozást Romániában bevezette és felfejlesztette eddig a szintig. Ő volt 2002 és 2008 között a vállalkozásnak a vezérigazgatója, majd 2012-ben visszatért egész haláláig a cég vezetéséhez. Rengeteg olyan dolog van, amit úgymond az ő örökségéből igyekszünk átemelni, és az ő szellemében folytatni, persze a megfelelő újításokat is végrehajtva. Ő az, aki, és ezt soha senki nem fogja elfelejteni, senki el fogja megkérdőjelezni, ő az a személy, aki ezt az egész franchise rendszert, és nem utolsó sorban a vállalatnak a logisztikai bázisát is felépítette 2002-től kezdődően itt Romániában.
Bizonyára érdekli a hallgatókat is, minden laikust, hogy hogy lehet egy ilyen funkcióba jutni, tehát biztosan nem valamelyik helyi napilap apró hirdetési rovatába hirdetik meg ezt az állást.
Nem éppen így működött, tehát az én esetem az szerintem rendhagyó. 2011. decemberében a vállalkozás csődvédelmet kért maga ellen. Ennek egy nagyon prózai és klasszikus magyarázata van. Látva azt a tulajdonosok, hogy elsősorban kereslet van a termékek iránt, másodszorban pedig az a gyáregység, amit üzemelt, lassan elavultá vált, egy igen komoly beruházásba fogott 2008-ba, ami több mint 12 millió eurót emésztett föl. Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy egy teljesen új gyár épült ide, és a gazdasági válság eredményeképpen ennek a hitelnek a visszafizetésével akadtak gondok. Úgy döntöttek 2011. decemberében, hogy a legmegfelelőbb lépés arra, hogy a vállalkozást átszervezzék, újra szervezzék, románosan reorganizálják, az egy ilyen csődvédelemnek a megkezdése, vagy a csődvédelemnek a kérése. Én annak idején egy csődbiztos cégnél dolgoztam, és a bíróság azt a csődbiztos céget nevezte ki erre a feladatra, amelyiknél én is aktiváltam. Azután, avval együtt, hogy én már nem működtem együtt azzal a bizonyos vállalkozással, elég szoros kapcsolatot ápoltam a cég tulajdonosaival, és számomra is meglepő módon Páncél úr tragikus halála után kaptam ezt a felkérést, hogy ismerve a cégnek a működését, valamelyest próbáljunk meg egy ilyen együtt működésbe belemenni, és próbáljuk meg akkor ezt a reorganizálási folyamatot végigvinni.
Ön korábban az Arad megyei RMDSZ ügyvezető elnöke is volt, a tavalyi parlamenti választásokon pedig aradi képviselőjelölt. Mielőtt kapásból valaki rávágna, hogy biztosan a politika szólt ebbe is bele, akkor ezt vissza kell utasítani?
Én nem csak politikával, de közszférában is dolgoztam. Én minden innen tanultam valamit, tehát az, amit én a politikai pályán, illetve a közszférában tanultam, azt mindenféleképpen föl tudom itt használni, és javamra válik. Azt viszont, hogy ennek a politikához bármi köze lenne, nem lehet állítani, hiszen itt azért arról van szó, hogy egy tulajdonosi körnek igenis nagyon kemény érdekei fűződnek ahhoz, hogy ez a vállalkozás sikeres legyen, és bármilyen politikai érdek ezt nem tudja felülírni. Tehát, hogy itt politikának köze nem volt hozzá. Tulajdonosokat annyira nem is érdekli a politika, ők üzletemberek azt tartják szem előtt, hogy a itteni vállalkozásuk megfelelően működjön. Tehát ennek köze nem volt az RMDS-hez, vagy egyéb politikai ténykedésemhez.
Milyen helyzetben van jelenleg a Fornetti? Sikerült megerősíteni az alapjait a vállalkozásnak? Most is olyan erős vállalat, nagy vállalkozás, ahogy az az emberek tudatában él?
Van egy specifikum a Romániában, mint mindennek, ennek a csődvédelemnek, illetve csődeljárásnak is. Míg azért Nyugat-Európában az a megszokott, hogy vagy egy céget felszámolnak, mert menthetetlen, vagy pedig tényleg egy megalapozott és komoly reorganizálási folyamaton megy át, addig Romániában nagyon kevés olyan csődvédelem volt kérve, aminek az lett végül is az eredménye, hogy egy sikeres reorganizációval végződjön. Nagyon fontos, hogy a tulajdonosok itt idejében fölismerték a veszélyt, tehát idejében kérték a csődvédelmet, ez is így Romániában egy jellemző dolog, hogy általában ez nagyon későn kérik, amikor már úgymond menthetetlen a helyzet. Ebben a konkrét esetben én mindig azt szoktam mondani, amikor megkérdeznek, hogy véleményem szerint ez lesz Romániában az első olyan reorganizálás, amit a laikus is annak gondol. Tehát egy vállalkozás, amelyik nehéz helyzetbe került, újra szervezi az tevékenységét, és ki fogja fizetni az adósságait. Ha ez sikerül itt megvalósítani, akkor Romániában ez egy premier lesz. 2011-ben kérte a vállalkozása a csődvédelmet. Az első 4-5-6 hónap az mindig egy ilyen bizonytalan periódus a csődvédelem esetén, hiszen akkor még nem lehet tudni, hogy felszámolás lesz, vagy reorganizálás, illetve nem lehet tudni azt, hogy a társaság stabilizálni tudja a helyzetet, vagy nem. Itt most már elmondhatjuk, hogy ez sikeresen megtörtént, ez a stabilizálás. 2012. május 31-én a bíróság elfogadta a reorganizálási tervet, egy ilyen üzleti tervhez hasonló tervet kell ilyenkor készíteni, amit a hitelezők el kell fogadjanak, a bíróság jóvá kell hagyjon. Ez itt megtörtént, most már túl vagyunk 3/4 éven, eddig a vállalkozás teljes mértékben eleget tett a tervnek, minden adósságát a terven szereplő feltételek mellett visszafizetett. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eddig ez egy sikeres reorganizálás, az is az igazsághoz tartozik, és azt is hozzá kell tenni, hogy az igazán nagy megterhelés az azért később fog várni a vállalkozásra. De én úgy gondolom, hogy miután stabilizáltuk azt a növekedési tendenciát, meg tudjuk csinálni, amit felvállaltunk a tervben, akkor tényleg ez egy sikertörténet lesz a végén.
Feltételezem, hogy a marketingre, a piackutatásra, a partneri hálózat bővítésére megvannak a szakemberek. Mit kell csináljon a vezérigazgató?
A vezérigazgató tulajdonképpen az operatív vezetője a vállalkozásnak, tehát mindenért felel és mindenért felelősséget kell vállaljon. Természetesen kialakítottunk egy vezetői struktúrát, aminek jó része Páncél úr alatt is úgymond a vállalatot szolgálta. Emellett új személyek is vannak a vezetőségben. Tulajdonképpen én koordinálom és én felelek az operatív vezetésért. De ahogy elhangzott, minden egyes szegmensnek kereskedelemtől kezdve szállításig megvan az a személy, aki konkrétan azért a feladatkörért külön is felel.
Páncél Zoltán idejében a Fornetti jelentősen szerepet vállalt társadalmi kérdésekben is, főleg magyar kulturális rendezvényeket támogatott, de nem csak magyar érdekeltségű rendezvényeket. Folytatni kívánják ezt most is?
Ez a speciális helyzet, ami most a vállalkozáson belül van, azért bizonyos gátakat szab a, hogy úgy mondjam, jótékonysági vagy karitatív tevékenységnek, hiszen elsősorban az első számú feladat az az, hogy a vállalkozás újjászerveződjön, átszerveződjön, piaci növekedést érjen el. Tehát egy kicsit most komplikáltabb a helyzet, de természetesen úgy, mint eddig, ezeket a társadalmi feladatokat felvállaljuk. Tehát amióta én ide kerültem azóta, és már nem egy olyan esemény volt, amit igyekeztünk támogatni, most azért, mert aradi vagyok, kicsit az aradiak előnyben vannak, hiszen Aradon is próbáltunk maturandos báltól kezdve olyan tevékenységekben részt venni, és olyan fontos magyar eseményeket támogatni, amik megrendezésre kerültek. Az ortodox húsvét alkalmával a temesvári polgármesteri hivatal szervez vásárt, ott is részt fogunk venni, és azt is karitatív célzattal, hiszen gyermekeket akarunk segíteni az ott befolyt adományokkal. Tehát ezeket a tevékenységeket azokkal a gátakkal, amiket ez a procedúra megszab, de folytatni próbáljuk és folytatni akarjuk.
Néhai Páncél Zoltán Magyarország tiszteletbeli konzulja is volt Temesváron. Ez a funkció az ő személyének, vagy a Fornetti vezérigazgatói állásnak szólt?
Véleményem szerint ez az ő személyének szólt, hiszen azért az ő társadalmi szerepvállalása az túlmutatott a Fornettin. A magyar diplomáciának is fel kell mérni azt, hogy szükség van a temesvári konzulra, illetve meg kell találni a megfelelő személyt.
Ön közvetlenül a jogi pályáról került ide. Lezárta a peres ügyeket, vagy vannak még nyitott kapuk.
Tanult szakmám az, itt nagy hasznát veszem annak, amit tanultam, nem csak a politikában, hanem a szakmán belül is. A törvény értelmében én minden olyan kamarai tagságomat, ahol voltam, legyen az jogtanácsosi, vagy legyen az felszámoló, hogy ezeket pontra kell tegyem, magyarán felfőkkel függesszem magam ezekből a tisztségekből. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan kapuk, amik nyitva maradnak. Tehát pillanatnyilag én emellett, az elfoglaltság mellett mást igazán nem is tudnék, és nem is akarok csinálni, de ha egyszer úgy hozza a sors, akkor én ezekhez bármikor visszatérhetek.
A lakhelyét is áttette, vagy megteszi naponta közel 100 kilométert oda-vissza?
Tulajdonképpen Temesvár 20 perc, Arad 3-4 óra, tehát olyan nagyon nagy különbség nincsen. Magyarán, ha Temesvárra költöztem volna, akkor is meg kellett volna tenni egy napi 3-4 órás utat. Úgyhogy én inkább azt választottam, hogy minden nap utazom Aradról ide a gyárba, és nem csak ide a gyárba, hiszen amikor tárgyalások megkövetelik, akkor akár külföldre vagy Bukarestbe. De a válasz egyszerűen annyi, hogy ez nem változtatott azon, hogy én most Aradon maradjak-e vagy sem.
És az utazás alatt általában mind gondolkodik, cégügyeken vagy máson?
A cégügyeken, mert itt most azért sokkal komolyabb a dolog, mint hogy máson lehessen kalandozni, mert most a tulajdonosi bizalmat az ember meghálálja, vagy sem, az a tulajdonosoknak a dolga eldönteni, és ők fogják ezt vagy honorálni, vagy pedig a megfelelő lépéseket megtenni, de azért itt, ha jól összeszámoljuk, több mint 1000 embernek a megélhetése, és a mindennapi betevője áll a mi munkánkon, nem csak az enyém, hanem a vezetőségből a kollégáimon, hiszen több mint 300 munkavállaló és a családja itt ezen a környéken más munkahelyet elég nehezen találna. Tehát azért ennek egy társadalmi súlya is van, hiszen itt láttunk több vállalkozást tönkrevenni a környéken, nem igazán találnak az emberek alternatívát. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy ezt a megélhetést is biztosítani tudjuk az embereknek.